98,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kedden tartja következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank. Tavaly a decemberi ülésen nem változtattak az alapkamaton, amely így változatlanul 6,5%. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. Alsó széle az egynapos betéti kamat 5,5%, felső széle az egynapos hitel kamata 7,5% maradt. A Központi Statisztikai Hivatal pedig kedden a tavaly decemberi turisztikai forgalmi adatokat és a bruttó hazai termék 2024 negyedik negyedévi adatait teszi közzé. Hatalmas az érdeklődés a január 1-től igényelhető lakhatási támogatás iránt, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Palóc André hozzátette, a munkáltatótól igényelhető havi 150 ezer forintos támogatás azért kedvező, mert a kafetéria juttatásokhoz hasonló az adóterhe. Aki albérleti díj támogatásához kéri, megkaphatja közvetlenül, vagy a lakás tulajdonosának utalhatja a munkáltató az összeget. Lehet kérni a lakáshitelek törlesztéséhez is, ebben az esetben a hitelező bank kapja meg a támogatást, amely nem lehet magasabb a törlesztő részletnél, sorolta. A támogatást 35 éves kor alatt igényelheti a munkáltatójától minden olyan fiatal, aki vagy bérel lakást, vagy pedig valamilyen jelzálogkölcsönre szeretné ezt fordítani. Az Energiaügyi Minisztérium 26 pontban foglalta össze az eredményes magyar lépéseket a zöld energia térnyeréséért a Tiszta Energia Nemzetközi Napján. A tárca közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, Magyarország Európa bajnok a napenergia hasznosításában. Görögországot előzve az európai rangsor élére ugrott azzal, hogy a napelemes rendszerek a belföldi áramtermelés negyedét adták 2024-ben. Ezerszeresére nőtt a háztartási naperőművek száma 2010 óta. A Napenergia Plus program jóvoltából hónapokon belül 300 ezer működik majd belőlük. Magyarország már 43%-kal csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az ország törvényben megerősített vállalása, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest legalább 40%-kal csökkenti 2030-ra. A tavaly előtti adatok alapján összességében már 43%-os csökkenésnél tart az ország. A következő évtized elejére ezért a bázisérték megfelezése az új cél. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a Gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a Gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Az idei évben is ingyenesen juthatnak tűzifához a kis településen élő nyugdíjasok és családok. A szociális tüzelőanyagprogram 182 ezer háztartásnak nyújt segítséget az önkormányzatokon keresztül. Az állami erdészeti cégcsoport egy hónappal a határidő előtt lényegében teljesítette az igényléseket. A tüzelő folyamatosan érkezik a programban résztvevő helyhatóságokhoz, jelentette be az Agrárminisztérium. 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást kap Miskolc a leégett barlangfürdő újjáépítésének első ütemére, jelentette be Tóth Szántai József, a város polgármestere. A Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete tavaly szeptember 6-án éjszaka égett le. A közel 1000 négyzetméteres főépület használhatatlanná vált, Később a tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatban az derült ki, hogy a szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a tűzhöz. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka képződött köd az északi középhegység tágabb környezetében tartósabban megmarad. A legtöbb helyen viszont változóan felhős időre van kilátás, általában több órás napsütéssel. A ködös tájakon előfordulhat szitálás, illetve este felé északnyugaton kisebb eső, zápor. A Dunántúlon időnként megerősödik, másutt megélénkül a déli-délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között, a tartósan borult párás vidékeken 10 fok alatt valószínű.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel, Papi Ildikó kolléganőm beszélget.
Musical irodalom csak nem összes fontos férfi szerepét eljátszottad. Hazánk egyik legismertebb színésze vagy. Hogyan tudtad a népszerűséget kezelni? Mert most így olyan érzésem van, meg nem először beszélgetek veled, minthogyha így munka után a szomszéddal leülnék egy pohár bor mellett beszélgetni a napi dolgokról. De azért én úgy gondolom, hogy a népszerűséget meg kell tanulni a helyén kezelni.
Ez is valóban egy tanulási folyamat volt. Az első pillanatban, vagy az első pillanat elég hosszan tartott. Tehát az első 5-10 évben azt gondoltam, hogy engem mindenki szeret, és ez a világ rendje, hogy engem mindenki szeret, és odáig vagyunk egymásért. Aztán szép lassan felismeri az ember azokat a szituációkat, amikor ez kiderül, hogy ez nem így van. De a rajongást kezelni, nyilván most már egyrészt van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hova kell tenni ezt a dolgot. Az elején nagyon fontos volt, hogy ki mit gondol, ki mit lát, ki mit ír. A fórumokon olvasgattam, nézegettem, majd egy jó sikerült bemutató után is kaptam olyan mondatokat, és jellemző, hogy nem a jó mondatok maradtak meg, hanem a negatív kritika, igen. És akkor az erősen visszavetett, akkor tudomásul vettem, hogy akkor ezt nem nézem, hanem, tehát hogy ez mind-mind tanulni kellett, hogy mi az, amit beengedek magamhoz a fórumokról, azokról a netes oldalakról, amiket nem biztos, hogy érdemes nézni. Meg akarsz felelni, nem akarsz megfelelni, kinek akarsz megfelelni. Van-e olyan rajongó, aki engem lát, és nem a szerepet? Tehát azt tudomásul kellett venni, hogy igen, a szerepet. Tehát ez a szerepnek szól, ez a rajongás elsősorban. És szeretnének közelebb kerülni. Szeretnék, hogyha úgy beszélgetnének velem, mintha barátjuk lennék, mert ők már engem ismernek a színpadról. És szeretnék, hogyha ez ahhoz a valamihez, amit a színpadon láttak, közelebb kerülhetnének. Ahhoz az illúzióhoz, amit sikerült bennük felébreszteni, vagy megteremteni. És akkor nyilván egy-egy pillanatban, amikor ez átlép egy bizonyos határt, hogy neked sütöttem, és akkor zavarba jöttem, hogy figyelj, hát nekem ne süssél, nem a szerelmed vagyok, tehát hogy süssél a szerelmednek, vagy a barátodnak, és valaki meg szeretné osztani a legbelsőbb magánügyeit, akkor azt kell, megint azt kell mondani, hogy csak ez nehéz volt ezt felismerni, hogy akkor én szeretem az embereket, tehát szeretek velük néhány mondatot váltani, de néhány mondatot, tehát hogy nem tudok. Mikor észrevettem, hogy már egy órája otthon kéne lennem, és még mindig itt állok, és hallgatom, és beszámolókat, akkor úgy éreztem, hogy ez most nem, szerintem ezt már nem kell felvállalnom. És akkor volt olyan szituáció, amikor azt kell mondanom, figyelj, ezt nem nekem kell elmesélned.
A feleségednek ez mennyire okozott nehézséget, látva a te népszerűséged?
Szerintem ez minden feleségnek, vagy minden nőnek nehézséget okoz, vagy minden más, nem is nőnek, hanem minden olyan társnak nehézséget okoz, akinek valami ilyesmit csinál a párja a másik fele. Ugyanis főleg, hogyha otthon van gyerekekkel, mert miközben én a fényben, a csillogásban, ő a pelenka, és a mosás és a háztartásban. Tehát, hogy ez nagyon két ellentétes világ. Nem tudnék erről hosszasan és részletesen beszélni, hogy ő miket élt át ebben a dolgban, ezt ha ő egyszer úgy gondolja, hogy megnyílik a sajtó előtt, ám tegye. Például nagyon sokáig nem beszélgettünk, azt talán el lehet mondani, nagyon sokáig nálunk tabu téma volt, hogy éppen most ki a partnerem. Eljött a bemutatóra, a Victoria örült neki, mondta aznap este, hogy büszke vagyok, de többet nem akarom ezt látni. És nem is jött utána megnézni az előadásokat. Nyilván nem azért, mert annyira nem tetszett neki, hanem hogy megérintette őt, és szerintem zavarta is. Ez volt negatív hatással a mi kapcsolatunkra is, de nagyon sokáig nem beszéltük ki, nem beséztük ki ezeket a helyzeteket. De eljött az életünkben egy olyan pillanat, amikor ezt muszáj volt kibeszélni. És akkor az elmúlt 10 évnek a mindenféle tapasztalatait megosztotta velem. És az nem volt egy könnyű időszak. De nagyon fontos időszak volt, mert nagyon sokat erősödtünk benne, és nagyon sok felismerés volt ebbe az időszakban. És erős összekapaszkodás kellett hozzá, hogy aztán...
Meg valaki szerintem.
Isten, igen. Az egy biztos pont volt, igen, hogy bele lehetett kapaszkodni. Nyilvánvalóan szerintem nehezen viselt bizonyos időszakokat. Ez a fajta nagy rajongás azért erősen a 20-as, 30-as éveimre, mondjuk 35 év, tehát talán az utóbbi 10 évben már ne annyira jellemző, hozzá kell tennem most egy kicsit olyan, ennek a végén vagyunk, vagy egy újabb életszakaszba léptem. Tehát az ilyenfajta rajongás, erős rajongás elsősorban a fiataloknak szól, és én már nem abban a kasztban vagyok, még hogyha magamat még mindig 30 évesnek gondolom. De ez egy másik kérdés, nem is fontos annyira. Én élvezem ezt, amiben most vagyok, szeretem, amiben most vagyok, és szeretem azt az életszakaszt, vagy azokat a helyzeteket, amik külöttem vannak. Van nagyon sok rajongó, aki megmaradt az első pillanattól, vannak, akik időközben csatlakoztak, vannak, akik lemorzsolódtak, vannak, akiket név szerint ismerek, ők nyilván a legrégebbiek, és az elején mondjuk nem is tudtam igazán sokra becsülni az ő figyelmüket, de ez alatt a 20 év alatt, a 21 néhány év alatt sikerült már megtanulnunk, hogy akkor azt a figyelmet és azt a szeretetet, amit kapunk a rajongóktól, vagy a felénk figyelőktől, az érdemes, nem természetesnek venni, semmi sem az.
Sok-sok területen kipróbáltad magad, a színház világáról így érintőlegesen beszéltünk, de kipróbáltad magad drámaíróként, és egy picit azt mondom, hogy rendezőként is.
Hát ez erős túlzás, de az élethelyzet azt hozta a pandémia szintén. A színház meghirdetett egy pályázatot, ami a trianoni események feldolgozására hívta fel a figyelmet, és ezzel a történelmi témával kapcsolatban vártak pályamunkákat, és Szári Tibor zeneszerzővel mi is készítettünk egy színpadi művet.
Amiből aztán lett egy négy részes sorozat.
Gyakorlatilag ennek az a különlegessége, hogy miközben egy történelmi témát járunk körben, próbáltam nagyon személyesen. Ez a téma volt nehéz megtalálni, mi az a történelmi téma, vagy hogyan mutassuk meg ezt a történelmi pillanatot az életünknek, vagy most remélem is, hogy azt hiszem, hogy a mi életünknek is része, hiszen az. És a legkézenfekvőbb téma az volt, hogyha ezt egy családon keresztül mutatjuk meg, és találtunk is egy ilyen család történetet, Dér Zoltán naplója alapján íródott ez a mű. Temesvári családról szól ez a történet, és azt gondoltuk, hogy azért fontos, hogy a társadalom megkisebbedtségéből induljunk ki, hogy mindenki könnyenben tudjon azonosulni ezzel a történettel. Ugyanis azt, hogy megtanuljuk a történelmi könyvekben, hogy 3/4-ét elvették, vagy 1/3-át elvették az országnak. És sok
ilyen megfoghatatlan, távoli.
Igen. És a színház képes arra dalokon, szituációkon keresztül, hogy emocionálisan is közel hozzá ezt az eseményt. És ha egy anyát látnak, egy apát látnak, egy gyerekeket látnak, a testvéreket látnak, a családi küzdelmeket látják, hogy hogyan vészelik át azt, hogy meghúzzák a demarkációs vonalat. Hazajön a gyerek, nem jön haza a gyerek, katona a gyerek, le tud-e szerelni, nem tud-e leszerelni, elfogják, mit csináljunk vele, kiszabadítjuk, hogyan szabadítjuk ki, el kell hagyni az otthonunkat, hova megyünk, mit csinálunk, és nagyon sok változás történik az ember életében egy ilyen helyzetben, és mindenki másról szól egy-egy történelmi beszámoló, de arról, hogy miért akartak a világháborúkba, már az első világháború is, miért akartak a világháborúkba boldogan menni a katonák, miért gondolták, hogy ez egy 2 hét alatt meg lesz? Tehát, hogy mi ez a villámháború, és akkor még nem tudtuk, hogy lesz ez az ukrajnai helyzet. Azt hittük, hogy úgy fogunk erről a történelmi pillanatról beszélni, erről a háborúról és ezt a rengeteg veszteségről, emberi veszteségről, mennyit ér egy ember élet, hány négyzetmétert kell, az a plusz 10 000 négyzetméter, vagy 100 000 négyzetméter, mennyi ember életet kell érte feláldozni. Hogy a hazának a fogalma az mit is jelent, hogy attól, mert hogy nem írom alá azt a hűségnyilatkozatot, hogy nem esküszöm föl az új kormánynak, akkor már nem kell, akkor én már többé nem vagyok a hazámnak a tagja. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sűrűn összeszőtt és nagyon sok emberi döntést hozott történet. És közben ezt szeretnénk, hogyha arról beszélünk, hogy egy szerelem nem tud beteljesedni, vagy beteljesedni tud, hogyha egy anya hogyan küzd a gyermekéért, akkor azzal könnyebben tudnak azonosulni az emberek, vagy hogy akkor elveszítem a testvéremet, vagy nem veszítem el, hogy hogyan leszek egy észrevétlen cellofán ember, és hogyan menekítjük ki, kiket ki kell menekíteni. Ezekkel a szituációkkal, és nem a kaland miatt, hanem egyszer az emberségünk miatt sokkal könnyebben tudunk azonosulni. És alakult egy nagyon szép dráma ebből. A nem létező színpadi műből megszületett egy film, és azt remélem, hogy nem sokára, reményeim szerint nem sokára valóban színpadon is bemutathatjuk az Örök hűség címmel, mert nagyon megszerettem ezt a címet, amit az Iványi Marcell adott a filmnek, és talán egy kicsit azt a fajta optimizmust sugallja, amit én is szándékomban volt, hogy miközben mindenedet elveszíted, mindenünket elveszítjük, a biztos rajt az otthont, a nem tudom, vagonlakóként kell élned az életed, nulláról kezded, kis csomagokban érkezel, elveszíted a gyerekedet, megküzdesz érte, hogy visszakapd, és tulajdonképpen az életed ezentúl másról sem fog szólni, csak arról, hogy mindazok, akik menekültek valahonnan a háború elől, hogy segítséget nyújts azoknak a katonáknak, akiket sikerül megmenteni, sikerül egy-egy fogoly cserével hazahozni, és egy ilyen teljes szociális életet élsz ezek után, ezt az anya képviseli ebben a történetben. De hogy minden tragédia ellenére, vagy dacára, ezek az emberek képesek voltak újra fölállni és újraépíteni az életüket, nem csak a sajátjukat, hanem a sajátjukon keresztül az egész társadalmat.
Bármilyen nehézség van, föl lehet állni, igen. És hát ennek valamilyen szinten azért aktualitása van most is. Hogy...
Az a nagyon furcsa, hogy lett aktualitása, és amikor nagyon sokan féltettek ennek a témának a boncolgatásától, és nem javasolták, hogy én erről beszéljek, és mondtam, hogy a művészet pont erre alkalmas, hogy arról beszéljünk, amit nem merünk kimondani, vagy nem akarunk kimondani a félelmeinkről, a kérdéseinkről. Csak hogy hogyan beszélünk róla, az nagyon fontos.
Bemutatni ennek a tragédiáját, és nyilván akiknek meg szüksége van rá, azoknak igen. Akár erőt adni, meg erőt igen. Meríteni abból, igen. Hogy erre is jó a művészet.
Igen.
Színházról, rendezésről így beszéltünk, két területet említettem még így pár perc erejéig, az egyik a zene, amit már így mondtál, hogy több zenekarod is volt középiskolás, meg főiskolás évek alatt, és hát nem olyan rég, a NEK kapcsán, vagy egy picit előtte már a Magnifikált zenekar is megalakult, de hát, hogyha nem csak ezt a zenekart nézzük, azért a zene az nagyon hangsúlyosan ott van az életedben, sorra jelennek meg a lemezeid, és hát nem akármilyen sikerrel, mert valami aranylemez lett, több platina lemezed is van.
Az eukarisztikus kongresszus előtt már a pandémiában megszületett a Magnifikált zenekar, mise szolgálatokkal kezdődött a működésünk, és ezek a szolgálatok minden a mai napig mennek, hol kisebb, hol nagyobb megszakításokkal. Én nagyon úgy hiszem, hogy valahogy a Jóisten ezt a tehetséget adta nekem, hogy a zenén keresztül én jobban meg tudok nyílni, mint mások. Vagy, tehát ő ezt az eszközt adta az én kezembe, a számba, hogy ezzel hirdessem őt. Ha színházról beszélünk, vagy a musical irodalomról beszélünk, amiket énekelek, és amiket játszottam, vagy játszom, ott már egy kicsit bonyolultabb a történet, hiszen van, hogy a Jekyll és Hyde-ban, amikor Hyde-ot kell játszom a negatív oldalt, akkor bizony az egy nagyobb kihívás számomra, hogy akkor mit is játszom ebben a Hyde-ban. Tehát egy gyilkost kell játszanom, azt hogyan is fogalmazom meg. Miközben van a Jekyll, Dr. Jekyll, aki gyógyítani akar, ugyanarról a szeméről beszélünk, csak egy tudathasadásos állapotba kerül, amikor kipróbál magán egy olyan szert, amit az édesapjának szeretett volna jobbulásként felhasználni. És előbújik belőle az a Hyde, akire nem számítunk. Tehát az elnyomott én, és ezt magával hoz elégtételt, vádaskodást, gyilkosságot, tehát mindezt, amit mondjuk a keresztény értékrendünk nem képvisel. De az élet ilyen is. Tehát, hogy amikor színházat játszunk, akkor nyilván az valamilyen szinten az életünk egyfajta leképezése. Tehát a színház nem csak a jóról szól. De én abban a színházban hiszek, és abban azt szeretem igazán játszani és csinálni, ami megadja a reményt és a felemelkedés lehetőségét. És azt a fajta katarzist, amit szeretném megélni a hétköznapokban. Hitet ad, képes reményt adni a színház, hogy engem is képesek az emberek így szeretni, ahogy a színpadon látod, még ha az is csak egy illúzió, akkor is én ezt a fajta színházat szeretem. a zene jelen van az életemben, a színházban is, operett tekintetében is, és a musical tekintetében is. Az operett tekintetében azt hiszem, az egy klasszikus formát, tehát nagyjából mindenki tudja, hogy a szerelem és a szerelemért való küzdelemért megy a harc. Azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy a mai fiatalokat megérinti az operett, szerintem sosem a fiataloknak szólt, mindig szerintem az érettebb felnőtt nemzedéknek szólt, akik meg tudják mosolyogni a saját nyomorúságokat, és a táncos komikusok ezt szolgálják, és együtt tudnak menni a szerelemért a Bon Vivánnal és a Primadonnával. A musicalekben pedig nyilvánvalóan, ha csinálok egy koncertet, akkor azt nem hagyhatom ki, hiszen a Rómeótól, a Rudolfon keresztül, a Jekyll és Hyde, a Rebecca, most nemrégen, elmúlt nyáron volt Szegeden a Rebecca-val egy bemutató, és ott is arról szól, hogy egy legalábbis az én olvasatomban természetesen Rebekáról szól, de ki ez a Rebecca, akit nem látunk a színpadon, ki ez a Rebecca, aki ilyen nyomasztó lakhat a főszereplőinkre, mi történik, mi történt a múltban, mik azok a titkok, mik azok az emberi gyarlóságok, hibák, konfliktusok, aminek a terheit hordozzák az emberek, a főszereplők, és hogyan tudnak ebben felszabadulni, hogy észreveszik, hogy van mellettük egy másik emberi lény, aki a szeretetével képes felszabadítani a benne lakó szorongást és félelmet, és az igazság felszínre törhet-e ezáltal, hogy melletted van valaki, aki szeretettel képes ezt elfogadni, hogy te mi mindent tettél az múltban, amire nem vagy büszke, és megnyomorítod a saját környezetedet is ezáltal. Tehát, hogy akkor is már szeretetről beszélünk, akkor jó Istenről beszélünk. Szerintem a színházban is nagyon sok esetben nem feltétlenül vannak Szent Erzsébet történetek, vannak zsándák történetek, vannak sok-sok minden van, amikor egy szentről tudunk beszélni. De akkor is a jó Istenről beszélünk a színházban, amikor az egymás iránti feláldozásról vagy a szeretetről beszélünk. Azt meg lehet tenni, hogy a Hyde esetében sem arról énekelek, hogy én vagyok a legnagyobb gyilkos, és ez milyen jó, hanem arról énekelek, hogy kiszabadultam ebből a börtönből, amiben eddig be voltam szorulva, és a szabadság, ami átcsapódik egy szabadosságba, az már nem jó, de a szabadsággal együtt tudnak jönni az emberek. És annak egy következménye, az emberi gyarlóságnak egy következménye, nem tudunk határt szabni, korlátokat tenni magunknak.
Két-három mondatot kérek tőled a következő két kérdésre. Az egyik az, hogy a hit életedről, meg a hitnek különböző tanúságtevő formáiról itt sok szó esett. Arról nem esett szó, hogy egy segélyszervezet, a Katolikus Karitász mellé is nagyon aktívan odaálltál az elmúlt években.
Az Eukarisztikus Kongresszusnak a következménye ez is gyakorlatilag, hogy amikor vége volt, akkor úgy felvetődött bennem a kérdés, hogy akkor most ennyi volt a hírnökségünk itt a vége, fuss el véle, vagy mi a további hírnökségünk ebben az életben, vagy meg tudjuk ezt tartani valamilyen úton módon. És az Agyvari Hárd, a Katolikus Karitásznak az egyik munkatársa kért föl, hogy legyek én partner abban, hogy létrehoztak egy angyalbattyú programot karácsony környékén, és ez nekem annyira megtetszett, ez az angyalbattyú, már maga a kifejezés is, hogy annyira játékos is. Gyerekeknek is szól, de közben szól egy társadalmi összefogásról is, hogy én akkor azt mondtam a Rihárdnak, hogy boldogan. És azóta nem minden karitász eseményen, de igyekszem azért részt venni minden évben. Azóta csinálunk egy decemberi bazilikában egy jótékonysági koncertet. Az iskola kezdési programokban is általában megszólítanak a Rihárdék, és ahova tudok, megyek velük, vagy ahol meg kell jelenni, ott megjelenek velük. Ez is egy kicsit otthonról is jön, mert a kis tartsánon érünk, a szüleim benne voltak a karitász alapító tagjai, akik ott Kistacsán létrehozták a Karitászt, és így tulajdonképpen egy kicsit így irányt mutattak, sosem mondták, hogy nekünk ezt csinálnunk kell, vagy ilyesmi. Csak valahogy amikor a Rihárd megkérdezte, hogy ennek akarok-e része lenni, akkor ez így magától értetődött, hogy hú, de jó.
Két mondatot mondanál arról, hogy hogyha így vannak nagy álmaid, nagy terveid, ami publikus.
Azért nevettem, mert ugye mi már beszélgettünk a műsor előtt is arról is, ami nem publikus, de hogy vannak a szerep álmaim azért, tehát a Tevjét én még szeretném valaha eljátszani, a Hegedűs a háztetőmbe, vizsgálódásunk volt a Színművészeti Egyetemen, mindig összefacsorodott a szín, amikor Tevje búcsúzik a lányától. Ugye akkor már megszületett a Luca lányunk, és ugye a szívembe markolt ez a dal, és úgy szeretném egyszer a szerepet is eljátszani, meg ezt a dalt elénekelni. A Nyomorultakban is nagyon szívesen eljátszanám a Jean Valjean-t. Ott is érdekes módon van egy erős még ha nem is apalánya viszony, de majdnem az tulajdonképpen egy fogadott apalánya viszony. Ami nagyon szép, és nagyon szép az az áldozat, ahogy az egész megszületik, ahogy fölépül ez az ember, és gyakorlatilag, hogy küzd egy olyan gyermekért, akihez valójában nincs köze. Szóval az is egy ilyen szerepárom, és biztos, hogy van még azért a Hamlettet is jó lenne prózában eljátszani, de nem biztos, hogy ez meg fog történni. De a színház csinálás az érdekel, ha már a rendezőségről vagy a írásról beszélgetünk. Úgyhogy ezt fontolgatom magamban, hogy ennek hol és mikor adunk fórumot vagy lehetőséget, azt még én sem látom pontosan. Ugyanakkor persze még fölmerül bennem a kérdés, hogy ha megnézem az elődeimet, akkor tulajdonképpen sokkal jobban megmarad az emberekben egy színész, mint egy igazgató.
Na de megint az a kérdés, hogy akkor te saját magadat helyezed még előtérbe.
Vagy szolgálni akarsz. Igen. Hát igen, ezek az ego küzdelme, az elhivatottsága, vagy a hivatással. Én lehet ki kérdés, hogy jó Isten, melyik utat szánja nekem.
Én kívánom azt, hogy ezt mielőbb meg tudja neked mutatni.
Köszönöm szépen.
Attila, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Köszönöm neked a beszélgetést.
Köszönöm.
Dolhai Attila Jászai Mari díjas színész érdemes művésszel Papír Dikó beszélgetett.
Csak te meg én, meg a zene, ami győz, tátja majd csak a száját, sok fancsali csősz, mert a föld most az én zenémre vár, és mind aki hal majd, elalélva csodál, míg szenved az ostoba úr, szabadon a zsenél, mert röptet a szárnyán, ihletteli szél, szól egy égi hang, mely csak bennem zenél. Túl vagyok és hol vagyok, szemzetek a hangzatok se csend. Dallamok és szólamok, fortisszimók és sóhajok, meg ritmus képet. Kavarog és már ragyog a fejemben a hang, nem hazudok, nem is tudok, ez nekem a rang. Mert tévedés zene nélkül az élet. Nem vagyok én üres szófacsaró, és nem vagyok költő, nem úgy jön a szó. Sem a kép, csak az árnyak és a fény, mert nem vagyok festő, csak álmom enyém. Nem vagyok képmutató, aki alakokat vált, és nem vagyok színész, és megvetem én a nagy maszkabát, s a sok-sok rossz szabát. Túl vagyok és hol vagyok, a zengzetek, a hangzatok, s a csend. Dallamok és szólamok, fortisszimók és sóhajok, meg ritmus képlet. Kavarog és felragyog a fejemben a hang, nem hazudok, nem is tudok, ez nekem a rang. Zene, az vagyok én. Én vagyok a ritmus és a gyászdal és a könnyű tréfa mind. A tiszta hang, a diszonás, mint én vagyok, de mégsem bánts az élet. Szeress hát, mert én így élek őszintén.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a szorongásról volt szó. Dr. Valikovics Attilát, a Miskolci Központi Kórház osztályvezető főorvosát, orvosigazgató helyettesét kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
A szorongás az emberi szervezet reakciója a különböző veszélyhelyzetekre. Ezt olvastam az interneten, de ha körülnézek az életben a mindennapok során, számtalan szituációt lehet ide sorolni, ami szorongást okoz, vagy ami miatt szorongásban élünk. Azt is mondhatnám, hogy az egyik legközkeletűbb, legdivatosabb téma, amelyről az előttünk álló percekben beszélgetünk dr. Valikovics Attilával, a Központi Kórház osztályvezető főorvosával, orvosigazgató helyettesével, mert hogy ennek a terület is az egyik specialistája. Köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, nagyon szívesen jövök mindig.
Ugye jól mondom én, hogy valamennyünket foglalkoztató téma, különösen napjainkban, amikor a stresszterhes világban, akármerre nézünk, valami mindig felbosszant bennünket.
Igen, igen, ez így van, de azért nem szabad teljesen összemosni a stresszt és a szorongást, mert ugye a stressz szituáció az egy reakció, ahogy mondta az előbb, bizonyos élethelyzetekben, bizonyos ingerekre adott központi idegrendszeri válasz, de a szorongás az pedig a szervezetnek egy ilyen belső komplex tulajdonsága,
és hosszabb ideig
ami így van, tehát a szorongás az betegség. A stressz meg egy adott helyzetre való reakció. A kettőt nem szabad teljesen összemosni, bár nagyon hasonlók a tünetek, de a szorongás annak különböző fajtái, formái vannak.
Ezt mi magunkon meg tudjuk különböztetni? Tehát, hogyha nyilván stressz helyzetet okoz az is, hogyha 25 ezrediknek kell beállni a sor végére, és nekem meg időre kell menni valahová.
Igen, igen, csak de például azt is van, aki tolerálja, van, aki meg, ha ilyen vannak előtte is dühünk, tehát ez nem teljesen.
De mikor válik szorongássá?
A szorongás az tulajdonképpen, hogy mondjam, tehát annak érdemben akkor beszélünk a szervezet homeosztázisának a felborulásáról, amikor nincs ilyen inger, és mégis van.
Tehát akár gondolatában előbarázsol valamit, hogyne. És akkor...
Hát ha annyit bevezetőként mondhatok, mint ahogy említettem is, hogy ez egy komplex pszichés jelenség, ez pszichés probléma, és tehát lelki probléma, és ennek öt nagy csoportja van a szorongásos kórképeknek. És persze van, amit észreveszünk, meg van, amit nem. Ugye az egyik, amit nagyon látványos, és szerintem mindenki észrevesz magán is, a pánik rohamok, de ott is van ugye pánik roham, és van pánik betegség. Mert a pánik roham, amikor adott szituációban egy komplex pszichés és testi tünetekből álló tünetegyüttes jelentkezik, általában egy 8-10 perc alatt eléri a maximumát, és egy óra alatt levonul, és a pánik betegség, amikor ezek az ismétlődő rohamok között sem tünetmentes a beteg. Tehát ez az egyik, ez az akut szorongásos állapot. És vannak krónikus szorongásos állapotok, ilyen például a generalizált szorongás, ami tulajdonképpen egy elméletileg megfoghatatlan, tehát egy belső általános szorongás, ez mondjuk ilyen típus, ilyen személyiség, egy általános belső szorongás, ami egy hosszú időtávú.
Eszembe jutott egy kolléganőm, zenei szerkesztő volt nálunk, aki hosszú heteken át el kellett menni érte, mert nem tudta felvállalni a közlekedést.
Igen, akkor folytassuk tovább.
Hogy jön a fajtája van, és azt akartam.
Jön a következő, a fóbiák, a félelmek. Millió fajtája van, de 50 legalább. De a nagy csoportok az az, hogy van a szociális fóbia, az azt jelenti, hogy, és ez is sokunkat érint, hogy a szerepléstől, a kommunikációtól való félelem. De ezt ne úgy értse most, hogy nem merek 600 ezer ember elé kiállni, hanem azt, hogy a társas kommunikáció zavara, az ismerkedés, a táplálkozás, például nem mer mások előtt enni, hogy jaj, mi lesz, nem mer beszélni. Nekem volt olyan betegem, aki 81 nehány éves volt, pap bácsi volt, mondjuk így már, püspök bácsi, és 80 valahány évesen jöttem hozzám, hogy képzeljem el, ha ő kezdődik a mise, prédikál, olyan torokszorítása lesz, hogy nem, hát mondom, ne haragudjon, már 50-60 évet tetszik csinálni, hát most én most mit segítsek, de aztán tudtam segíteni, nem arról van szó, csak tehát ilyen jellegű szorongások
és
is vannak.
És akkor mi történik ilyenkor? Bekattam valami az agyába az embernek?
Ezeknek a hátterében úgymond neurotranszmitter, tehát ingerület átvívő anyag zavarok vannak, főleg a szerotonin.
Ezeket a szerotonin, nehéz felismerni?
Hát nézze, ja igen, hát aztán jön a következő szorongás típus, az úgynevezett szomatizáció, amikor a lelki tünetek testi tünetekben nyilvánulnak meg. Mert ugye itt oda-vissza van ez, tehát testi betegség is okozhat lelki tünetet, például egy homloklebenyi agydaganat komoly pszichisnek tűnő tüneteket okoz, de a lelki tünetek is okoznak, a szorongásnak kifejezett testi tünetei vannak.
Na de hát ez az
sápadtság, verejtékezés, a pupilla beszűkül, a pulzus emelkedik, így van, a szívdobogás emelkedik, a vérnyomás emelkedik, tehát egy komplex tünetegyüttes ez, és a szorongásos kórképeknek majd még mindjárt, ha lesz idő rá, végigveszünk, hogy még mik vannak, de az a legfontosabb baja, mind a mellett, hogy egy nagyon kellemetlen szubjektív élmény, most macska körülbe az élményt,
igen, idézőben.
Kellemetlen szubjektív élmény, az, hogy testi bajokat okoz. Tehát a szorongás, az általánoshoz tartós szorongásos állapotok jelentősen megnövelik a kardiovaszkuláris betegségek, tehát szívinfarktus, agyinfarktus, agyvérzés, stb. A előfordulási gyakoriságát. Egy amerikai tanulmány szerint, ami 32 ezer beteget követett 20 éven át, nagyon sokféle szempontból, de köztük ezt is, és azt állapították meg, hogy a szorongásos kórképek a szívinfarktus gyakoriságát 8-szorosára növelik. 8-szorosára. De a sztrókét is olyan 2,5-3.
Itt ezt szokták önök mondani, szakemberek, hogy civilizációs betegségek egyike.
Így van.
Ugye?
Hogy így van, így van.
A tanyán élni, hát vagy a világ végén élni.
Nagy szüleink világa, akik sokkal rosszabb körülmények között éltek,
mint mi,
lehet így jajgatni, de azért nem élünk mi átlagban rosszul. És mégis sokkal több betegségben szenvedünk, meg sokkal több a szorongás, a feszültség, az infarktus, a stroke, stb., mert őnekik ez a faktor kiesett.
Nem lehet ezzel nem védekezni? Nem lehet felvértezni magunkat?
Lehet, vannak bizonyos pszichológiai technikák, de hát, hogy mondjam, tehát azok nem elterjedtek. Azért még valamit, és általában a pszichés betegségekről, bár én nem vagyok erre annyira hivatott ezt mondani, de azért a pszichés állapotok, hiába a modern, meg civilizált, meg minden a társadalom, még mindig egy bélyeg. Tehát még nem, nagyon sok ember nem vállalja fel. Vagy nem is veszi észre, mert ő csak azt hiszi, hogy fáj a feje.
Vagy nem is veszi komolyan, valljuk meg vagy őszintén.
Vagy nem is meri, vagy nem is akarja. Tehát nem fordul vele orvoshoz. Ha orvoshoz fordul, nem mondja el. De hát az nagyon ritka, higgyel, az nagyon ritka, hogy valaki be is azt mondja, hogy jó napot kívánok, doktoros szorongok. Hát ez szinte nincs. Hanem fáj a fejem, a hasam, szédülök, a derekam, stb. Van egy ilyen szabály, hogy minél több egyszerre, minél több testi tünet jelentkezik, annál nagyobb a valószínűség a lelki háttérnek. Tehát ha már egyszerre 5 van, tehát mondjuk szédülök, zsibbadok, fáj itt-ott, amott, meg hány ingerem van, meg mit tudom, akkor hát ennek a nagy valószínűsége már pszichés, de ezt sose szabad előre kimondani, ki kell vizsgálni szervileg, csak utána szabad mondani.
Néha rám talál a félelem, vagy még, vagy csak képzelem. Hisz tudom jó, hogy a szerelem elszáll, csak a megszokás él tovább. Csendben nézlek, ahogy elalszol, tested kérdés nélkül válaszol. Tudod jó, hogy őrzöm az álmod, bármilyen vagy, ha hajnal után. Gondolsz-e rám, amikor nem mellettem alszol el? Gondolsz-e rám, amikor magányom nem érdekel?
Fura dolog ez a lélek, és ugye a magam példáját is be tudom ide hozni, mert ha rágondolok számomra a fájdalmas dolgokra, eseményre, vagy egyáltalán egy előttem álló, megoldandó, nagyon nehéz feladatra, fel tudom turbozni a vérnyomásomat.
Hát maga a gondolat. Hogyne. Maga az a dolog rögtön felviszi a 20-30-a. Felvitte a vérnyomást, ha tartósan felviszi a vérnyomást, az pedig már a szívérrendszert károsítja.
Igen,
tehát
igen.
Így jönnek ezek egymásra, így rakódnak.
Igen. Van viszont egészséges szorongás, ugye a vizsgaidőszakra gondolok, amikor szorong az ember.
De azt mondom, hogy azok szituációk, tehát azok reakciók, tehát az, hogy valakinek van egy olyan élethelyzete, ami nagyon komoly. Most legyen az egyszerű a vizsga, de legyen az, hogy van egy nagy hitele, vagy betegség van a családba, vagy mit tudom. Hát persze, szóval az nem kóros. A kóros az, amikor nincs a hátterébe ilyen. Tehát ugye most beszéltünk a fóbiákról, a félelmekről. Rendkívül megnehezítik az életet. Rendkívül megnehezítik, mert például vannak, ugye mondtam a szociális fóbiát, de vannak a speciális fóbia, így van, a speciális fóbiák, tehát például, csak most mondok valamit, nem mer átmenni a hidon, vagy a magasságtól való félelem, a mélységtől. Na most gondoljon el egy ilyen szituációt, hogy úgymond ennyi a baj, hogy nem mer átmenni a hidon, de olyan helyen lakik, ahol van folyó, és az egyik helyen lakik, a másik oldalon van a munkahely, nem tud menni. Tehát szóval nagyon elronthatja az életminőséget az ilyen jellegű dolgok. És akkor még nem is beszéltünk a legsúlyosabb formájáról a szorongásnak, a kényszerbetegségről. A kényszerek. Ugye az alapszituáció, amin mindenki mosolyog, és jó, hogy bezártam az ajtót, visszamegyek megnézni. Igen, de ha 47-szer visszamegyek, az már nem fér bele. Igen. Úgymond, az már nem fér bele. Vagy ha a kényszer, és ezeknek már például a kényszer, mert ugye itt van kényszer képzet, kényszer cselekvés, tehát amikor a kényszeresség hatására cselekszik, és általában a cselekvéssel tudja levezetni a kényszer gondolatokat.
És akkor megjutszik?
Tehát visszamegy. Egy pillanatnyilag megnyugszik, de utána megint. Igen, csak ha az a kényszer jön be, hogy valakinek árcsak, holott ez nem tudatos, csak árcsak, tehát, és árt, akkor már, tehát tettlegesség, stb., ilyen jel, és ezeknek már nagyon komoly igazságügyi vonzatai vannak, hogy bűncselekmény vagy betegség következménye.
Igen.
És még van egy napjainkban is, de régen is volt, mert régen a háborúk miatt, most a balesetek miatt, a poszttraumás stressz szindróma, amikor valakit valamilyen trauma ér, és aznak a feldolgozási nehézsége hetek, hónapokig okozhat komoly pszichés
problémát. Ez hogy történik a feldolgozás, mert ez magával egyenlő a gyógyítással, hogyha belegondolok.
Hát a szorongásos kórképeknek a gyógyítása, ugye, mint ahogy általában a pszichés betegségeké, mindig két irányú. Az egyik irány a gyógyszeres terápia, a másik irány pedig a pszichoterápiás kezelési lehetőségek.
Ezért nem vállalják fel általában az emberek, mert azt mondják, hogy nem vagyok én bolond.
Hát igen, ugye? Ez nem is bolondság, tehát ez nem a klasszikus pszichiátriai kórkép, de mégis ugye különböző feloldó technikákkal, autogén tréninggel, biofeedback technikákkal, különböző lazító technikákkal lehet ezen segíteni, csak ezek nagyon nem elterjedtek. Ugye azért arról ne is beszélünk, hogy nagyon nehéz a pszichológiai megközelítés, hiszen ezekből óriási hiány van, főleg itt a vidéki viszonylatokban.
A pszichológiai megközelítésből?
A pszichológusokból konkrétan.
Pedig hát ez is egy hivatos téma, ugye, mert manapság mindenki azt mondja, hogy segítségért megyek a pszichológushoz.
Igen,
hogy
igen, csak
itt, a jó pszichológus.
Itt mondom azt, hát egyrészt másrészt meg itt mondom azt, hogy nagyon sok közösség, ben ez még mindig nem egy elfogadott dolog.
Igen, elítélendő.
Tehát például én többször találkoztam olyan, ugye én ideggyógyászként dolgozom, és ugye mi a szervi központ és környék idegrendszeri betegségekkel foglalkozunk. Tehát bekerül fáj a dereka, stb. És volt olyan, hogy ugye visszahallottam, hogy hú, bekerült az idegre. Mi van belőtt, holott fájt a dereka. Tehát, és ez már így csapódott le a munkahelyen, a környezetben.
Igen,
tehát
bár az ifjabb generáció nehéz körében már egyre nagyobb természetességgel
igen,
bír,
igen,
hogy,
igen,
hogy
igen,
legyen egy kiválasztott ember, akivel megosztja
akivel
a gondot. Pedig hát ugye van régi mondás, hogy milyen jó, hogy van valaki, akinek el tudom mondani az örömemet, akivel meg tudom osztani a sikeremet. És nyilvánvaló, hogy ennek a hiánya is generálja az ilyen nem
így van, hát
természetes
érzéketlenebb, rohanó világ érzéketlenebb.
Igen, igen. Én amikor készültem a beszélgetésre, felírtam néhány dolgot, ugye a szorongási zavarokat például, igen, hogy milyen jellemzői vannak, nem kontrollálható. És itt rögtön megállnék, hogy nem kontrollálható. Ki mit nem kontrollál? Én magamnak nem kontrollálom azt, hogy
igen,
valami...
Igen, tehát például az, hogy ha jön a pánikroham, hiába akarja, hogy ne jön, az jön.
Jön magától.
Jön. Tehát az jön. De nem, szinte tudja, hogy jön. Akinek például zárt helyen van, buszba, liftbe, stb. Tudja, hogy fog jönni, És jön, és nem tudja.
És akkor mikor érkezik el az a pillanat, mert hogy nem tudja, tehát ez egy ilyen...
Hát legalábbis önmagától nem. Se pszichológiai segítséggel le lehet ezt győzni.
És általában a páciensek, akik ilyen panasszal jelentkeznek, ők önként jönnek el, vagy a környezete döbbenti rá, hogy te valami veled nincs rendben
is. Igen, ez is, azt kell, hogy mondjam, hogy is. Tehát amikor olyan kellemetlen szubjektív élménnyel jár, akkor önként. De ami nem annyira jön, akkor ugye vannak ezek az úgynevezett elkerüléses technikák, hogy nem megy busszal, valahogy igen, megoldja. Igen. Illetve alakulhatnak olyan élethelyzetek, amikor az egyik megváltoztatja a másikat.
Tehát, hogyha például én bemennék önhöz azzal a panaszommal, hogy amúgy normális életet élek, de ha felszállok a villamosra, vagy felszállok a buszra, akkor valami olyan szörnyű érzés, hogy ki akarok törni, és neki tudnék menni a szembe ülőnek, vagy állónak. Ilyenkor mit mondnál?
Hát ezeket azért nem akut szituációban kell kezelni, hanem tartós kezelés. A pszichoterápia azért nagyon hosszú kezelés. Egyszerűbb a gyógyszeres terápia, de ugye az meg gyógyszer. Tehát az meg azért mégiscsak kémiai anyagok, tehát mégiscsak bizonyos mellékhatások, vagy mi következményei vannak, de azért a modern terápiákban vannak nagyon jók.
Vannak szorongó alkatok, meg
vannak,
nem szorongó,
igen? Vannak, igen.
És az
igen.
Úgy van predesztinálva, megoldolva?
Vannak szorongásra hajlamos személyiségek, mondjuk így, és vannak hangulati labilitású személyek. Tehát akiknek a depresszió és a, most nem mondom, hogy mánia, mert a mánia az megint egy külön fogalom, de a depresszió és a túlérzelmi reakciók, akár negatív, akár pozitív irányban. A szorongók meg inkább egy ilyen átlagos hangulati életet élők, tehát akik hogy mondjam, úgy mennek át az életen, de különböző lelki kilengések nélkül, vagy csak minimálisan, és ő náluk általában ez az aszténiás típus, ezeknél jobban előjön a szorongás.
Hát tönkrevágja a szervezetet, a szervezet
hát
egészségét, az állapodjunk. Van szorongás oldó, okozhat függőséget?
De... Hát ennek nagyon, hogy mondjam, a hatóanyagok is különbözőek, illetve a alkalmazási technikák. Ugyanis azért a szorongás, azt nem csak szorongásoldóval kell kezelni. Mert mondom, a háttér egy szerotonin nevű anyagnak a hiánya, vagy csökkent mennyisége. És itt a terápia, ugye a szorongás oldók, azok konkrétan azt az adott feszültségi lelki állapotot, hogy mondjam, javítják. És persze ott van hozzá szokás veszélye, de a modern szorongásoldóknak, most hagyd ne mondjak direkt neveket, jó? Azoknak sokkal kisebb az ilyen jellegű addiktív hatása. De a bázisterápia a hangulatjavítók. Tehát ő hiába a szorongással jön, és az a fő panasz, de a bázisterápia, a szerotonin szint szabályozása a hangulatjavítókkal. A hangulatjavítókhoz viszont nincs ilyen jellegű addiktív hatás.
Igen, tehát bár az hangulatjavító egy kupica pálinka is, amihez
igen,
van.
Igen, csak az rossz megoldás. Igen, az is szorongás oldó, de igen. Az rossz megoldás.
Igen, egyébként miből termelődik ez a szerotonin anyagban? Mi akadály? Mi ez?
Ezek a idegsejtek közötti úgynevezett szinapszisok, tehát kis résekben termelődő ingerület átvívő anyagok. Négy fő típusa van ennek. Az egyik a noradrenalin, ugye, amik a szívműködést befolyásolja. A másik a kolin, az pedig a memóriát, ugye a demenciában annak a hiánya van a kolinnak, a tanulás, demencia, emlékezés, stb. A harmadik a dopamin, aminek ugye a hiánya a Parkinson, de nem csak az, hanem az örömforrás, például az örömérzésnek a hiánya az a dopamin hiány. Az örömérzés, igen, hiánya a dopamin hiánytól függ, tehát vannak lelki vonatkozásai, és végül a szerotonin, amelyik pedig felelős a hangulatért, felelős az étvágyért, felelős az alvás ébrenlétért, tehát annak sokféle kihatása van, és a depresszív állapot, szorongásos depresszív állapotban ennek a szintje csökken.
De meg lehet tanítani az embereket különböző tréningekkel, hogy örüljön annak, ha hallja egy csicsergő madár hangját.
Ezekben annyira nem vagyok benne. már a
de maga is tapasztalhatja az ember a mindennapok hogy során, ne, nem?
Hogyne.
Hogy vannak, vegye észre az apró örömöket, az visszahat az ember, ugye? Nem akarok a flow élménybe belemenni, hát, de hát millió.
Igen, meg hát tudja, félig üres vagy félig
igen,
tele.
Igen. Tehát, szorongott már életében?
Gyakran szorongok. Tehát amiket ön mondott, igen, hogy meg tudom-e csinálni, meg tudom-e oldani, stb.
De ez egy egészséges dolog viszont, az emberben, nem?
Igen, csak kellemetlen. Viszont alapvetően le tudom győzni. Tehát sosem kellett fordulnom még ilyen jellegbe, se gyógyszerhez, se
ebben
segítséghez.
Ebben segített a hivatása egyébként?
Hát azt nem tudom. Vagy azért lettem ideggyógyász, mert ilyen a típusom. Azt nem tudom.
Minden
az élete. És konyha nyelven ugye azt szoktuk mondani, hogy optimista beállítottságú vagyok. Tehát a legnagyobb bajokban is én meg tudom találni azt a kicsi jót. És akkor abba kapaszkodok. Mondok egy bagatell példát. Jó, van nagy bajaim, meg minden. Tudom, hogy ez van, meg kell oldani, és megpróbálok azokba menekülni, hát ez is ilyen macskakörmös, hogy például nagyon szeretem a sportot. És akkor megpróbálok arra jobban odafigyelni. Kicsit a gondolataimat úgy terelni, hogy nem mindig ezzel a problémával, ezzel a bajjal ébredjek, feküdjek minden, hanem próbálom eloszlatni.
Hát ezt kell megtanulni és megtanítani az embereknek.
Hát igen, csak szerintem ennek egy részét a személyiségből adódik.
Biztos. Köszönöm szépen. A hasonló közkeletű témával folytatjuk majd a találkozást dr. Valikovics Attilával. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a szorongásról volt szó. Dr. Valikovics Attilát, a Miskolci Központi Kórház osztályvezető főorvosát, orvosigazgató helyettesét, Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, s hátra se fordult, s ő már ott állt mellettem. Az csak barna volt, s nem pedig szőke, én megcsúsztam a földön előtte. Ő meglátta, és nem értett semmit, s aztán ott maradt mellettem. Az meg király volt, és meg is mondta, a másik mögöttem csuklott a porba. Ő meg szeplői közt kicsit elbújt, és csak mosolygott mellettem. Ő meg énekelt, s úgy oda voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólintott mellettem. Ő az enyém volt, és csak ő tudta, én meg másé, az épp nagyon unta, és csak néztem, na most hova dőljek, s ő már ott volt mellettem. Az meg kitépte egy ebben a szívem, aztán eldobta messzire innen. Én megreszkedtem, semmit se tudtam, ő meg ott állt mellettem. Az meg csillagokat hozott kétszer, de nekem nem kellett csillag se ékszer. S közben szédültem, most mit is mondjak, s ő csak mosolygott mellettem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.